Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 310-es éneket az Eke énekeskönyvből. Szólj hozzám, szólj! Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségedbe fogadsz be engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája, Te vagy örökké, Istenem.
A 179-es éneket fogjuk énekelni liturgiaként, most az első verse.
Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem. Pazarlod rám kegyelmedet, és nem termem a gyümölcseit. Mégis kérlek, vigyázz! Kérlek, hogy hozzám irgalmas légy, teremts bennem élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésben, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Isten, egyedül a Te kegyelmedből szolgálhatunk Neked méltóképpen. Támogass erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elénk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra egyházunk által kiírt szentigét, amelyet megírva találjuk Lukács evangéliumának a 10. fejezetében, a 23. verstől a 37-ig a következőképpen. Lukács evangéliumának 10. fejezetéből olvasom az igét a 23. verstől. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallottok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották. Meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fere barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. 3. napon föltámadott a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az ige hirdetésre készülve a 317-es éneket fogjuk énekelni. kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra ige hirdetési alapigéjük kijelölt. Ezt az igét megírva Mózes első könyvében találjuk, a 4. fejezetben, az 1-től a 16. versekig. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta: fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr: miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak: menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak: hol van Ábel, a testvéred? Káin ezt felelte: nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt: mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak: nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki: nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Káint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keretre. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, ma egy nagyon jól ismert történet van előttünk. Mégis ha lehet ilyet mondani, ez az egyik legmegosztóbb, legtöbbet vitatott történet, amelyel szemben kicsit érthetetlenül állunk. Sok helyen hallottam már, hogy hát Isten miért engedte meg ezt, hiszen megakadályozhatta volna, hogy Káin megölje Ábelt, vagy olyat is hallottam, hogy milyen jól tette Káin, hiszen igazságot szolgáltatott magának, milyen bátor ember volt. Nagyon megosztott véleményeket lehet ezzel szemben látni. Ha most nézzük a történetünket, ugye Ádámot és Évát, Isten a bűnbeesés után kiűzte a paradicsomból. Mikor Isten elmondta nekik, mi lesz a büntetésük, ígéretet tett arra is, hogy majd eljön a szabadító, aki a kígyó fejére tapos. És ahogy telt az idő, Ádám és Éva szembesült bűnük következményével, hisz az életük már nem olyan volt, mint az Édenben. Biztos megbánták engedetlenségüket, és Isten megajándékozta őket egy gyermekkel, Káinnal. Káin születésekor Éva boldogan kiáltott fel: fiút kaptam az Úrtól. Valószínű, hogy emlékezett Isten kijelentésére, hogy majd megszületik a szabadító, aki a kígyó fejére tapos. Talán azt remélte, hogy az ő fia lesz az, és azért adta neki a Káin nevet, ami nyertet
kapottat, nyereséget jelent. Szülei biztos nagy reményt tápláltak első szülött fiúkkal szemben. Majd megszületett Ábel, az ő neve lehelet, semmiség, mulandóság lett. Valószínű, hogy megtanították mind a kettőjüket mindenre, amit csak tudtak és ismertek, amire Isten megtanította őket. Tudták azt is, hogy Istent tisztelni és szeretni kell. Ismerték a 10 parancsolatot, tudták, hogy áldozatot kell vinni, áldozatot kell bemutatni az Úrnak. Azt olvassuk, ugye a 3-tól 5. vers szakaszban, hogy egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Hogy lehet az, hogy Isten Ábel áldozatára rátekintett, Káinéra nem? Szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogy jöttetek? Hogy érkeztetek ide ma az Isten tiszteletre? Nem arra gondolok, hogy autóval, busszal vagy gyalog, hogy mit hoztatok magatokkal? Milyen szívvel érkeztetek? Tele vagytok a mindennap élet gondjaival, fájdalmakkal? Vagy tele van a szívetek reménységgel, Isten iránti hálával, szeretettel? Láthatjuk itt Káin és Ábel történetéből, mennyire fontos Istennek a szívünk állapota. Fontos, hogy ott van-e szívünkben elkövetett bűneink miatti bűnbánat, az őszinte megbánás, és a hit, hogy hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, ha megvalljuk és megbánjuk azokat. Azt írja a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének 4. verse. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin. Mert Ábel hit. Azt írja az ige, emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét, mint egy durcás kisgyerek. Biztos láttunk már gyereket összeszorított fogakkal, lehorgasztott fejjel, ökörbeszorított kezekkel. Haragra gerjedt. Haragudott Ábelre, haragudott Istenre, haragudott a világra. Isten látta ezt. Szerettett volna segíteni rajta, szerette volna, ha Káin is meglátja, hogy ez nem jó, nem helyes. Így hozzáfordult. Miért gerjedtél haragra? Isten arra figyelmezteti Káint, és arra figyelmeztet minket is, felhívja mindannyiunk figyelmét, hogy a haragot el kell folytani. Nem szabad engedni, hogy felnövekedjen, hogy gyilkos gondolatokká fajuljon, ahol már képesek vagyunk egymást agyonütni. Mert az ember minden gonoszságra képes megromlott természete miatt, gyilkolni is. Hol kezdődött ez? Ott, amikor nem vette többé komolyan, hogy Isten Isten, az ember ember, és a Teremtő uralkodik a teremtményein. Ő akart Istenné lenni, és ő akar uralkodni a többieken. Az uralomvágy eluralkodott az emberen, és ennek során könnyű eljutni oda, hogy felesleges lesz a másik. Vagyis tulajdonképpen utamban van a másik. Tehát ha az a másik nem lenne, akkor nekem könnyebb lenne. Ha a másik meghalna, én előbbre jutnék, nekem több jutna. Ezért kérdezi Isten Káint, miért gerjedtél haragra? Mert ahol haragra gerjedtél, ott kezdődött el a gyilkosság. És legyünk őszinték, hányan lehetnek közöttünk, akiknek még soha nem futott át ilyen gondolata, az elmében, hogyha a másik nem lenne, könnyebben célt érnék. Ha meghalna az az idős beteg, könnyebb lenne a családnak. Aztán beleborzongunk a gondolatba. Nem, dehogy is, nem akarjuk ezt mi. A gondolat azonban átfutott rajtunk. Tehát van valami ilyen a szívünkben. Ha megütni a guta ezt az örökké kellemetlenkedő szomszédot, végre nyugalom lenne a házban. Agyonütni nem merjük, bár lehetne csak elhallgattatni, de ha bekövetkezne, az milyen jó lenne. Ott van a szívünk mélyén ez. Ha a másik meghalna, megoldódna valami megoldhatatlan, kellemetlen, kényelmetlen helyzet. Az, hogy ez a gondolat megszülethet a fejünkben, azt jelenti, hogy a másikat a szívünkben már megöltük. A gyilkosság gyökere tehát valamiféle sértettség, irigység, keserűség és harag. Az, hogy ilyesmi megszülethetik a szívünkben, vele jár a romlott természetünkkel. A felelősségünk ott kezdődik, hogy mit csinálunk ezekkel a gondolatokkal. Hogy abban a pillanatban ellenségnek tekintjük-e a saját keserűségünket, irigységünket, féltékenységünket, és gyökerestől kiírjuk a szívünkből, vagy pedig engedjük, hogy tenyészen, sőt, olykor még tápláljuk is, vagy évtizedekre konzerváljuk. A harag előbb-utóbb gyűlöletté válik. A gyűlölet öl minket, mérgezi azt, aki gyűlöletet, haragot hordoz magában, és egy óvatlan pillanatban kiteljesedve gyilkossá lehet az ember. Az ördög előbb-utóbb kezünkbe ad egy furkós botot, ahogy Cseri Kálmán mondta egyik ige hirdetésében, és elkészít egy olyan helyzetet, amelyikben lecsap a bot. Itt Ábelre, és lehet, hogy máshol, máskor, másra. A gyilkos maga is megretten, hogy mit cselekedtem. De ugyanakkor fellélegzik, megszabadultam tőle. Kezdődött azzal, hogy nem bíztak Istenben. És a gyerekeik már agyonütik egymást. És mi? És a mi gyerekeink? Ehhez hasonlókat csinálnak. Csúfolják, sértegetik, megalázzák egymást. Igaz, itt nem folyik vér. Itt mindenki életben marad, mégis ugyanolyan gyilkosság, mint amit Káin követett el Ábel ellen. Mert aki haragszik az ő testvérére, mondja Jézus, az is embergyilkos. Vajon mi soha nem mondunk senkiről semmi rosszat vagy bántót? Vajon nem őrzünk a szívünkben keserűséget? Olyan keserűséget, ami bármikor átcsaphat haragba? Az meg gyűlöletté válhat, és ki tudja, hova vezethet. Néha talán még büszkék is vagyunk rá, hogy emlékszünk sérelmekre, és várjuk, és reméljük, hogy valaki majd megtorolja. Isten azért szólít meg minket, hogy kigyomláljuk ezeket a lelkünkből. Jézus azt mondja, mind embergyilkos az, aki ilyet megőriz a szívében. Lehet ezeknek személyes vagy családi okuk, lehet anyagi, politikai, vagy akár nemzetiség oka. Mindegy, mi az oka. Az akkor is keserűség, harag és gyűlölet. Ettől akar Isten megőrizni bennünket. Ezért kérdezi, miért gerjedtél haragra? Nyilván azért, mert harag van a szívedben. Ezt akarja kivenni onnan. Káinnál ez nem sikerült. És nálad? Ezt olvassuk a 8. versben. Egyszer azt mondta Káin a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káinra a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Miért ölte meg Káin Ábelt? János első levelének 3. fejezetében, a 12. versben János is felteszi ezt a kérdést. És válaszol is rá. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Azért ölte meg, mert jó volt. Isten nem hagyja magára Káint, az ő szeretetével és jóságával közelít hozzá, hogy hát ha megbánja, meglátja a bűnét. Megkérdezi tőle, hol van Ábel a testvéred? Milyen szemtelen és cinikus a válasz. Nem tudom, talán őrizője vagyok a testvéremnek? Hát pontosan tudja, hol van, de már tudni sem akar róla. Leírta a testvérét már életében. Most pedig, hogy meghalt, végleg. Csak hogy ezzel nem fejeződött be a tragédia. Mert Isten azt mondja, testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Hol van a testvéred? Ha Isten ezt ma tőlünk kérdezi, mi mit mondunk rá? Tényleg hol van az, aki hozzánk legközelebb áll? Nem biztos, hogy vérrokon. Lehet az egy jó barát, barátnő, munkatárs vagy szomszéd. Hol van az, akire azt mondod, hogy ez olyan, mintha a testvérem lenne? Hol van a házastársad? ha itt ül melletted, vajon tudod-e, mi zajlik a lelkében? Mitől lett olyan hallgatag? Kivé vált melletted, miattad? Ha pedig nincs itt, akkor hol van? És ki a felelős azért, hogy nincs itt? Hol vannak a gyermekeid? Hol vannak most? Mi az oka annak, hogy a család nem együtt hallgatja az igét? Hol van lelkileg az, aki hozzánk közel áll? Tudjuk-e róla? Érdekel-e minket? Ismerjük-e azokat a sebeket, amiket mi ütöttünk rajta? Fáj-e nekünk, ha ártottunk neki, és megteszünk-e mindent a gyógyulásáért? Hol van Ábel, a testvéred? Akkor is, ha azt hiszed, hogy az ellenséged, vagy te lettél ellenségévé, akkor is a testvéred, és Isten számon kéri rajtad. A 10. versben azt mondja az Úr, de az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Mit tettél? Minek ezt kérdezni? Tudja azt Káin. Isten azonban segíteni szeretne kérdéseivel. Eszméltetni akar. Másrészt hívogat, keres minket. Még Káint is. Igen, hogy térjen meg, lássa meg a bűnét, és gyakoroljon bűnbánatot. Olyan büszkén mondjuk sokszor, tudom, mit csinálok. Valóban tudjuk. Mindig tudjuk. Akkor nem kellett volna Jézusnak a kereszten haldokolva is azért imádkoznia, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A szívem szorul össze sokszor, amikor szemmel látható, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Verekednek, és nem tudják, hogy ez a gyilkolásnak egy formája. Gúnyolják, rágalmazzák egymást, és nem tudják, mit cselekszenek. Pletykálkodnak, és nem tudják, méreg van a nyelvük alatt, és ez megmérgez másokat. De sokszor lehet látni, hogy házasodnak, elválnak, és nem tudják, mit cselekszenek. Gyerekeket szülnek, és gyerekeket ölnek, és nem tudják, mit cselekszenek. Gyerekeket kényeztetnek, gyerekeket éheztetnek, és nem tudják, mit cselekszenek. Kihagyják Istent az életükből, és nem tudják, hogy mitől fosztják meg magukat, és gyermekeiket. Úgy, ahogy Jézus mondja Noé napjairól, az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. És akkor eljött az özönvíz. Pedig észrevehették volna, ha figyelnek Isten szavára. Most is igéjével próbál hívogatni, kérdésekkel kezd eszméltetni bennünket. Vizsgáljuk meg magunkat. Vizsgáljuk meg az életünket, bánjuk meg bűneinket, mert ő kész megbocsátani. Azt olvashatjuk az igében. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Káin még mindig mondhatta volna Istennek, hogy nagyobb a bűnöm, mint elhordozhatnám. De ő azt mondta, nagyobb a büntetésem, mint elhordozhatnám. Megbánás és megbánás között különbség van. Van, aki a bűne fölött, a bűne miatt sír, és van, aki amiatt, mert fél a következményektől. Ott van a két tanítvány, Péter és Júdás. Tudjuk, Júdás elárulta Jézust. Péter megtagadta háromszor, egyik sem jobb a másiknál. De Péter megbánta a bűnét, amikor az Úr ránézett, sírva fakadt, sírt amiatt, hogy megtagadta az Urat. Júdás megijedt attól, amit tett, visszavitte a pénzt, ment és felakasztotta magát. Félt a bűne következményétől. Ez hamis bűnbánat. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. A Káin büntetése a jele kettős. Elidegenedik Istentől, mondhatjuk, magára marad. Kirekesztődik az emberek közül is, de a jel egyben védelem, hogy senki ne üthesse agyon, ne ölhesse meg. Ez is Isten kegyelmének bizonyítéka. Azt mondja az ige Júdás levelében a 11. versben. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el. Káin nem bánta meg a tettét, nem az elkövetett bűnt találta nagynak, hanem a büntetést. Kedves testvérek, mi ne Káin útján menjünk tovább, hanem lássuk meg, lássuk be, hogy mennyire megromlott és bűnös a mi természetünk. Térjünk meg az Úrhoz, aki kész megbocsátani, hiszen Krisztus, a szabadító, valóban megszületett, ha nem is a második nemzedékként, mint Éva remélte. Isten elküldte az ő egyszülött fiát, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen bennünket. Az ő vére is az égre kiált, csak hogy az ő vére nem ítéletért kiált, hanem kegyelemért. Az ő vére nem ellenünk kiált, hanem érettünk. Mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére váltságdíj volt. Ezzel fizette ki azt az árat, amivel minket kiszabadított abból a rabságból, amibe belekerültünk, amikor Istent elhagytuk. Ábel vére miattam, miattunk folyt ki. Jézus vére érettem, érettünk folyt ki. Jézus Krisztus az, akire az az elsőszülött bárány, amit Ábel áldozatul vitt Istennek, mutat. Ábel hitte, hogy a bárány vére megtisztít. Fogadjuk el hittel mi is ezt az áldozatot, Jézus Krisztust. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, bűnbánó szívvel jövünk eléd, mert megromlott természetünk miatt bűnös gondolataink eluralkodtak rajtunk. Jövünk semmit nem hozva, mint ahogy az ének mondja, keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Szánd meg, Uram, bűnbánó gyermekeid, szabadíts meg minket rossz gondolatainktól, tarts meg minket kegyelmedből, a te soha el nem múló szeretetedben. Ámen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor bibliaóra, szerdán 9 órától 11 óráig baba-mama kör, pénteken ifjúság és konfirmáció óra lesz szintén 17 órától, és vasárnap 21-én 9 óra 45-től imakör lesz, és 10 órától családi istentisztelet lesz. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanott lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganágok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetése vagy lelkészi látogatása van szüksége. A következő hírlevélbe Enikő szeptember 25-ig várja a bizonyságtételeket. A szombati 20-ai találkozó veled kerületi napra közös utazást tervezünk, és kedden 17 óráig várjuk a jelentkezéseket. Jövő vasárnap tanévnyitó családi istentiszteletet tartunk. Utána gyülekezeti délutánon maradunk együtt, amikor közösen elfogyasztjuk a hozott ebédet, és játékos módon is megéljük a közösséget. Hívogassunk bátran erre az alkalomra. Szeptember 28-án 5 órától Allianz evangelizáció lesz Nyíregyházán, a MET kápolnában. Kaptál-e, adtál-e bocsánatot címmel. Sípos Vízaknai Gergely, Gödi református lelkész hirdeti az igét. Imádkozzunk az alkalomért, és hívjunk el olyanokat is, akik még nem ismerik az Urat. Távolabbi alkalmak, gyülekezeti alkalom, 9. ó 30-án munkatárs és presbiteri kirándulás lesz. Eke alkalma 9. ó 26-tól 28-ig lesz családos hétvége, és eke csendes nap lesz 10. ó 4-én. A biatorbágyi alkalmak, most hétfőtől házaspáros hét lesz, utána 10. ó 6-ától 10-ig biblia tanulmányozó hét, és október 13-tól 17-ig férfi hét. Az országos evangelizáció október 11-én lesz. És itt az imádság listán többen kérték, hogy hordozzuk őket imádságba. Tegyük ezt meg, és imádkozzunk a testvérekért. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Befejező énekünk a 286-os ének lesz. Krisztus hívása hangzik. Annak első versét énekeljük most a oltári szolgálat. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, én háltert szívvel köszönöm neked a lehetőséget, hogy itt lehetünk közösségbe a testvérekkel. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk. Köszönjük, hogy te tanítasz minket igéd által. Köszönjük, hogy szabadon összejöhetünk, hogy van nekünk gyülekezetünk. Köszönjük, hogy te várod a mi imádságainkat. Azért is olyan hálás vagyok, Uram, hogy többen ott lehetnek most Kisvárdán is, az istentiszteleten, a szülinapos köszöntőn. Te áld meg őket is, Uram, hagyd legyen minden a te dicsőségedre. És így kérünk valamennyiünkért, hogy te kísérjél minket utainkon. Add, Uram, hogy minden gondunkkal, bajunkkal valóban hozzád forduljunk, és tőled várjunk minden segítséget. És kérünk, Uram, hogy hallgass meg minket, mikor hozzád fordulunk a tőled tanult imádsággal. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Most pedig vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Thank you.
és várom Istenünk. Hála délután kívánok a testvéreknek.